Folytatjuk az egészségkódot. A gyógyszer okozta fényérzékenység és kiszáradás lesz a témánk. Tavaly már vendégünk volt dr. Sebők Szilvia, a Szemmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének fő gyógyszerésze, és hát most ebben a témában fogjuk őt fogadni. Üdvözlöm a vonal másik végén. Halló!
Halló, köszöntöm a hallgatókat, örülök a felkérésnek.
Nos, kezdjük a fényérzékenységgel, jó? Aztán megyünk a kiszáradás felé. Milyen gyógyszer okozhat egyáltalán fényérzékenységet? Rá van-e írva ez a gyógyszerekre? Hogyan tudja meg valaki, hogyha, ne adj Isten, vérnyomás gyógyszert szed, az okozhat-e fényérzékenységet, vagy bármilyen gyógyszer?
Elég sok olyan hatóanyag van, aminek ilyen mellékhatása lehet, hogy ez a fényérzékenység egy mellékhatás a gyógyszerek esetében, azaz nem feltétlenül jelentkezik minden esetben, még akkor sem, hogyha a gyógyszer esetében, gyógyszernél feltüntetik a lehetséges mellékhatások, vagy az óvatosságra intő felhívások között. Az alkalmazási előírásban, vagy pedig a beteg tájékoztatom, hogy a beteg tájékoztatót mindig hozzácsomagolják a gyógyszerhez, és ott megtalálhatjuk ezt, nem feltétlenül a mellékhatások között, ahogy említettem, de hogyha végignézzük, akkor fényérzékenység az szerepelni szokott. És hát a másik lehetőség, hogy amikor kiváltunk egy új gyógyszert, és miképpen elutazunk valami egzotikus, nagy meleggel jellemezhető országba, akkor rákérdezünk a kiváltáskor a gyógyszerésznél, a gyógyszertárban, hogy mit gondol erről. Van-e esetleg annak veszélye, hogy fényérzékenységet okoz az adott készítmény?
Erre hogy jön rá a beteg egyébként, hogy fényérzékenységet okozott a gyógyszer?
Szerintem sokszor nem jön rá. Én azt gondolom, hogy nem mindenki köti össze, hogy az adott gyógyszer szedése után kialakuló tünet, ami akár nem is rögtön, hanem napokkal is kialakulhat, az egy fényérzékenység, az egy mellékhatása volt az adott gyógyszernek.
Milyen típusú tünetek alakulhatnak ki?
Tehát a gyógyszerek kapcsán két nagyobb csoportról szoktak beszélni, vannak ennél kisebb, apróbb elváltozások is, de a leggyakoribb a gyógyszerek esetében az a fototoxicitás, kevésbé gyakori az a fotoallergiás reakció. A fototoxicitásnál napégésre hasonlít a tünet. Mondjuk azt lehet észre a gyógyszerszedő páciens, hogy sokkal hamarabb leégett. Vagy hogy nem szokott 5 perc napon való tartózkodásnál nem szoktak ilyen piros foltok megjelenni rajta, most pedig igen. A fotoallergiánál ilyen ekcémaszerű, viszkető, hámló bőrtünetek jelennek meg akárhol a bőrfelületen egyébként. A fototoxicitásnál inkább azokon a bőrfelületeken jellemző, ahol éri a napsugárzás a bőrt magát. Tehát nem biztos, hogy összeköti a beteg ezeket a tüneteket azzal, hogy ő egy gyógyszert szed. Főleg az egy olyan gyógyszer, amit mondjuk alkalomszerűen szedett be, nem is minden. Tehát nem is mindig szedi.
Tipizálhatóak-e azok a gyógyszerek, amelyek okozhatnak ilyen mellékhatást, vagy hatóanyag függvénye a dolog, vagy hogyan foghatunk gyanút, ha netán nincs kedvünk kihajtogatni azt a Leporello méretű tájékoztatót a gyógyszeres dobozból, amit mellé csomagolnak, és valóban sok minden fel van rajta sorolva, de szerintem nagyon kevés ember olvassa el alaposan.
Ez a több száz gyógyszer hatóanyag, ez valójában több ezer gyógyszert jelent. Egy-egy gyógyszernek, egy-egy hatóanyag többféle készítményben is lehet. Nagyon gyakori például antibiotikumok, mert talán azok között van a legtöbb, amilyen fényérzékeny reakciókat okoz. Szív- és érrendszerre ható készítményeknél, vagy a nem szteroid gyulladásgátlóknál, ugye ezek azok a fájdalomcsillapítók, amikor az ember, hogy a fáj a feje, vagy fáj a lába, meghúzta a bokáját, akkor bekapkod, hogy enyhítse a tüneteket. Bizonyos szív- és érrendszerre hatók, aztán a vízhajtók is okozhatnak ilyenek, pszichiátriai készítmények. Hogyha valaki daganatellenes kezelésben részesül, akkor fontos, hogy utána nézni, hogy az ő általa kapott készítmény az okoz-e ilyet. Azok között is sok van, amelynek fényérzékenyítés a mellékhatásai között lehet.
Mennyi idő telhet el a tünetek megjelenéséig, a gyógyszer bevétel után?
Néhány perctől néhány napig. Bármi, a fototoxikus reakciók azok viszonylag gyorsan megjelennek a napon való tartózkodás után, nem a gyógyszerszerés után, a napon való tartózkodástól után. Na, ugye mind a két esetben azt kell hozzá, hogy napsugárzás éri a bőrfelületet. Tehát önmagában a gyógyszer nem okoz fényérzékenységet, csak ha összetalálkozik a napsugárzással a bőrben, akkor fognak a tünetek kialakulni. Fototoxicitásnál egy ilyen pár perctől egy napig kialakulhatnak a tünetek. A fotoallergiás reakció az egy immunrendszer által közvetített reakció, lassabb, az egy késői típusú túlérzékenységi reakció, úgyhogy ott akár több nap is eltelhet. Tehát egy naptól akár három napig is eltelhet idő, mire a tünetek jelentkeznek.
Azt említette is, meg azért sejthető is, hogy valószínűleg nem jön rá rögtön a beteg, hogy hogy az, aki szeri a gyógyszert, hogy az a gyógyszer miatt van, hogy ő fényérzékeny lett. Mi a megoldás, a gyors megoldás ilyenkor? Azon túl, hogy oké, rájöttem, ez a gyógyszer miatt van, leteszem, de van-e valami másik készítmény, vitamin, bármi, ami ellenpontozza ennek a negatív ennek a gyógyszernek a negatív hatásait?
Hát a kialakult tüneteket azt már nehezebb elmulasztani. A fototoxicitásnál napig észszerűek a tünetek, nagyjából ugyanúgy is lehet kezelni, mint egy napig is. Ezek lehetnek enyhék, az néhány piros volt megjelenik, vagy erősebb napig is, pajzó tünetek kipirosodik és ég, szúr. A felett egy ilyenkor valamilyen hűsítő kenőcsel lehet kezelni. Ha viszont megjelennek a hólyagok is, akkor lehet, hogy már orvos segítségét is kell kérni abban, hogy megfelelő vényes készítménnyel tudjuk ezt kezelni. Fotoallergiás reakció az egy, ahogy említettem, hogy allergiás reakció, hogy ott is specifikus készítmények vannak arra, hogy ennek a tüneteit kezeljük. Tehát önmagában a gyógyszer elhagyása az csökkentheti a később kialakuló tüneteket, és súlyosbuló tüneteket, de magát a tüneteket nem biztos, hogy elmulasztja, ami már kialakult.
Fordítva is van értelme föltenni ezt a kérdést, hogy az erős napsütés hatással lehet bizonyos gyógyszereknek a hatás mechanizmusára?
Hát ilyet most nem tudnék hirtelen, az erős napsütés. Inkább ilyen áttételesen megváltoznak a vízszerek a szervezetben, megváltozik az anyagcsere, esetleg egy nagyobb hőség hatására, kisebb lesz az a keringő vérmennyiség, ami a szervezetben van, akkor el tudom képzelni, hogy egy olyan készítmény, ami pontosan arra hatna, hogy ne alakuljon ki trombózis a szervezetben, annak abból nagyobb dózis kell ahhoz, hogy ezt a hatást kialakítsa, mert hogy eleve ez a megváltozott környezet magát a szervezetet változtatta meg. Tehát magára a gyógyszere akkor, hogyha kínfelejtjük a napon, akkor tényleg van hatása rá. Tehát az inzulint kínfelejtjük a 40 fokos hőségben, vagy valami vakcinát, akkor arra egészen biztosan van hatása. Pusztán attól, hogy a szervezetet éri, tehát maga a napsütés, az abban okozhat változást, hogy egy ilyen fényérzékenységi reakció kialakult, vagy a szervezetet magát változtatja úgy meg, és itt majdnem, hogy átnevezünk a következő témára, a kiszáradásra, vagy egyéb gyógyszerhatásokat, tehát maga a szervezetnek változik meg úgy valamilyen tulajdonság, hogy a gyógyszernek ez a, amikor beállít a gyógyszerszintnek is van valamiféle, vagy beállít a gyógyszerszintre is van valamiféle visszahatása. Ezt el tudom képzelni.
Optimális esetben hol tartsuk? Nyilván gyerektől elzárva, de hűtőszekrénybe érdemes tartani, vagy normál szobahőmérsékleten azért ezek a gyógyszerek az eltarthatóságig valóban használhatóak, az átlagos gyógyszerekre gondolok, mert nyilván van, amit hűteni kell, vagy hűtőbe kell tartani.
A gyógyszerek legnagyobb része a szobahőmérsékleten tárolható, viszont a szobahőmérséklet a gyógyszerek esetében elég strikt, fogalom, 25 fok maximum, néhány esetben 30, egy nagy meleg esetén azért otthon is előfordulhat 35-36 fok, ezt már a szobahőmérsékleten tartandó készítmények sem feltétlenül szeretik, és lehet köztük olyan bizonyos hormonok, vagy szobahőmérsékleten tartható biológiai, biotechnológiai úton készült készítmények, amelyek már érzékenyek lehetnek ilyen kicsi változásra is, vagy van olyan gyógyszer, amelyik nem szereti egyszerűen a hőingadozást, tehát erre is, és ez nem feltétlenül olyan gyógyszer, amit a beteg otthon használ, lehet ez olyan is, amit intézményi keretek közül használ, hogy nem szereti a nagy hőmérséklet változásokat maga körül. Kisebb rész az, amit hűvös helyen kell tartani, ez 8-15 fokot jelent általában. Ezeknek a készítményeknél jobban járunk, ha hűvösebb helyre, az a fűtőbe tesszük őket, és aztán ott vannak azok, amelyeket hűtve vagy egyenesen fagyasztva kell tárolni. A hűtve tárolható készítmények azok kifejezetten érzékenyek szoktak lenni erre a melegre. Ha utazunk és nem megfelelően csomagoljuk be, akkor lehetséges, hogy már egy olyan rövid idő alatt és egy olyan változás szemben a gyógyszerem miatt, az már nem lesz felhasználható. Szóval ott vannak például az inzulinok, amelyeket felhasználás előtt 2-8 fokon kell tárolni, aztán, hogyha elkezdtük használni az adott ampullát vagy tollat, akkor lehet bizonyos ideig, közel egy hónapig szobor hőmérsékleten tárolni, ellenben, ha lefagyasztjuk ugyanezt a gyógyszert, akkor a hatása teljes mértékben elveszik. Nagyon, nagyon komplex tudat lenni az adott gyógyszer, az milyen körülmények között használható. És vannak ezek a méregdrága újabb készítmények, amelyek genetikai terápiák, génterápiákra használatosak, ezek kifejezetten instabilak tudnak lenni, és nagyon érzékenyek a tárolásra. Nem egy közülük, az nem is ez a mínusz 25 fokon, akár mínusz 60-80 fok között tárolandó.
Jó, mondjuk ezekre általában feltételezem, hogy felhívja a gyógyszerész a figyelmet. Tehát ha valaki ilyet vásárol, akkor erről nem kell feltétlenül tudnia.
Biztosan, de előfordul, hogy ezt nem veszik komolyan. Tehát ez többször előfordult velem is, hogy vakcina esetében, bár jeleztük, olyan vakcina, amit a gyerekeknek adnak, tehát kiváltja a szülő a gyógyszertárban, aztán elviszik a gyerekorvoshoz, és ott beadják, mindig elmondja a gyógyszerész, hogyha hűteni kell, és ez nem egyszer előfordult, hogy azzal jött vissza szülő, hogy ebben fejtett az autóban. Tehát az autóban 70-80 fok is tud lenni, úgyhogy az a gyógyszer az biztosan nem beadható a gyereknek.
A beszélgetésünk második felére maradt a kiszáradást okozó gyógyszereknek a témája. A fényérzékenységet értjük, hogy akár néhány perctől néhány napig terjedhet annak az ideje, hogy valaki erre ráeszmél, de mi a helyzet a kiszáradással? Azért azt mégiscsak jobban érzékeli az ember, hogyha kiszárad, meg ahhoz nem kell napra mennie. Szóval mikor jövünk rá arra, hogy a gyógyszertől száradtunk ki?
Ja, nagy hőségben, főleg amikor az ember nyáron elmegy nyaralni, megváltoznak a körülmények, nem ugyanazt a ritmust tartja az életében, máskor nem iszik ugyanannyit, vagy több alkoholos italt, esetleg olyan dolgokat fogyaszt, ami eleve fokozni tudja ezeket a hatásokat, de maga a nagyobb meleg, vagy a több idő, a nagy melegben történő több időtöltése is vezethet kiszáradáshoz, hogyha nem megfelelő a folyadék pótlásnak a mennyiség, és ehhez adódhatnak hozzá még a gyógyszerek, valaki több gyógyszert is szed. Például idősek esetében nem ritka, hogy 5-6-7-8 féle gyógyszert is szednek. Ezek között már lehet olyan is, ami fényérzékenységet okoz, de olyan is, ami esetleg a hőháztartásra hatva kiszáradást. Tehát, hogy maga a megváltozott környezet, a nagyobb hőterhelést is kiszáradáshoz vezethet, és nem olyan egyszerűen most sem így személy, tehát amikor az ember észreveszi, akkor már előre haladottabb állapotban tud lenni. A gyógyszer ehhez úgy tud hozzájárulni, hogy vagy a hőháztartásra hat közvetlenül, tehát hogy magasabb testhőmérsékletet állít be a szervezetben, mint az a normál érték, bizonyos antidepresszánsoknál ez előfordul, vagy magát a folyadékmennyiséget, ami a szervezetben van, azt csökkenti, például egy vízhajtó készítmény, az arra hat, hogy eltávolítsa a nagyobb mennyiségű vizet a szervezetből, tehát ott, hogyha pótoljuk is a folyadék mennyiséget, akkor is előállhat egy olyan állapot, amikor a kiszáradás hamarabb bekövetkezik, mint ahogy azt várnánk. Mondjuk otthon a munka és egyéb körülmények között ez kevésbé járul, de egy utazás vagy megváltozott körülmények között, vagy nagyobb meleg esetében hamarabb.
Apropó, ha már utazás volt az egyik utolsó szó az előző mondatban, nyilvánvalóan, hogyha valaki folyamatosan gyógyszereket szed, akkor ezek nélkül nem indul el komolyabb útra, vagy többnapos útra. Ha nem szedünk folyamatosan gyógyszert, csak úgy elmegyünk a családdal egy hétre ide-oda-amoda, melyek azok a típusú gyógyszerek, amelyeket egy gyógyszerész mindenféleképpen javasol, hogy becsomagoljuk. Netán lehet-e ilyeneket kapni így kompletten csomagba, egy ilyen utazószettet, amiben van még raktapasz is, meg lázmérő is, meg egyebek. Én nem láttam még ilyet, de nem kizárt, hogy valaki forgalmaz ilyet. Szóval mit vigyünk magunkkal, ez az egyszerű kérdés?
Jó ötlet. Csak ugye az a kérdés, hogy hova utazik. Tehát az első kérdés, amikor a beteg bejön, hogy hova utazik és kivel. Nem mindegy, hogy a Himalájában megmászni egy csúcsot, vagy valamilyen afrikai országban, ahol még mindenféle előzetesen kapott vakcina is szükséges egyáltalán a beutazás, ahogy biztonságban legyen az ember. Tehát egyrészt lehetnek olyan készítmények, amelyek kifejezetten előírást az előírások közé tartoznak, hogy vigyük magunkkal, vagy kapjuk meg, mielőtt elindulnánk. Aztán arra mindenképpen gondolni kell, hogy az adott körülmények között mi lehet a leggyakoribb, ami feléphet, amik egy tengerpartra utazunk, akkor ott a napégés az nagyobb valószínűséggel fordul elő. Kevésbé valószínű, hogy szúnyog meg fogunk minket csípni, de előfordulhat, hogy valamilyen tengeri élőlény sérülést okoz, vagy bármilyen a sérülés az mindenhol előfordulhat, úgyhogy mindig legyen nálunk raktapasz, valamilyen fertőtlenítésre szolgáló oldalt, és azok az eszközök, amikkel egy sebet el lehet látni. Fájdalom és lázcsillapító az mindig jó, hogyha van nálunk, ebből mindenkinek a korosztálynak megfelelő lehet szükséges. Arra figyeljünk oda, hogy esetleg ne okozom fényérzékenységet a adott fájdalomcsillapító. Aztán jó, hogyha van nálunk valamilyen gastrointestinális tünetre ható készít, ezek nagyon-nagyon gyakoriak, hogyha az ember utazik, ezekkel jó eséllyel találkozik. Idegen flóra, fauna, az ételekkel sincsen hozzászokva szerzett, a fűszerezés is idegen lehet, úgyhogy mind a hasmenésre, mind pedig a fékrekedésre fel kell készülni. Tehát ilyen is kell, hogy legyen nálunk. Ha ilyen gyerekekkel utazunk, akkor valamilyen, hogyha hasmenés alakulnak, kész kell pótolni az ionokat, tehát lehet olyan készítményt magunkkal vinni, ami erre szolgál. Tehát ez az abszolút a basic, és erre épülnek föl azok az egyéb készítmények, amelyek még szóba jöhetnek a helyi viszonyokat is megnézve.
És ilyen basic csomag sem elérhető így egybe valahol gyógyszertárban?
Neked kész megoldások kellenek, Robi.
Bocsánat, egy üzletember kérdezi. Olyan kényelmes lenne ilyet bemenni valahová és levenni a polcról, csak...
Te vagy kényelmes, Robi.
Az is igaz.
Lehet, hogy a cápák között ezzel nem lennék, még részfelő is nem támogatnánk a bizniszemet, mert pont azért, mert nagyon, nagyon eltűrve, tehát nagyon nem mindegy, hogy egy 22 éves lány utazik a barátnőjével, vagy egy idősebb korosztályba.
Igen, hova?
Más típus. Igen, hova, mikor, mennyi időre, ezért. Ez olyan basic csomag lehetne, hogy tengerpartra utazók alapcsomagja, aztán magas helységekbe utazók alapcsomagja, tehát ilyeneket lehetne csinálni.
Na jó, akkor ez nem volt egy jó üzleti ötlet, visszamondtam.
Nem baj, Robi. Még dolgozunk rajta egy picit. Minden esetre köszönjük a beszélgetést, és további szép nyarat és jó munkát kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.
Dr. Sebők Szilviával, a Szemmelweis-Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének főgyógyszerészével beszélgettünk itt az Egészségkód második részében. Köszönöm, Robi, a mait is.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
És köszönöm a figyelmet mindenkinek. További jó rádiózást, viszont hallásra.
Viszont hallásra.